Az utolsó naphoz érkeztünk, mármint ezen a héten. A férfiasságról volt szó. Mit jelent igazi férfinak lenni? Mit jelent az, hogy egy igazi férfi, egy érett ember meg van győződve valamiről, és jó esetben az igazságról? Hogyan formálja Isten a meggyőződésünket? Erről beszéltem én az első nap. Hogyan áll ki valaki a meggyőződése mellett? Erről volt szó tegnap. Mi mindennel jár az? Milyen iszonyatos ellenállással, micsoda iszonyatos túlerővel és kisebbségben érzéssel? És ma azt fogjuk megnézni, hogy hogyan állítja helyre az ember, Isten a meggyőződésünket akkor, amikor elbizonytalanodunk. A Kármel-hegyi összecsapás azzal ért véget, hogy egy szövetségi vacsorára került sor, Isten megerősítette a szövetséget az ő népével, miután a nép kiirtotta a Baál prófétáit. Az ellenséges vallás, a meggyőződésükkel ellen munkálkozó vallásnak a követeit. És mondhatnánk azt, hogy a gonoszok elnyerték méltó büntetésüket, Izrael népe boldogan élt, még meg nem halt. Így lenne kerek a történet, de tudjuk azt, hogy a Bibliában egyetlen történet sem kerek. Talán Dániel könyve, talán Dániel története az egy olyan kifogástalan történetnek tűnik, de általában a történetek, a bibliai történetek nem kerekek, mint ahogy a mi életünk történetei sem, vagy nagyon ritkán. És ezért szokták mondani azt, hogy a Biblia az életkönyve, mert olyan életszerű, olyan életszagú az egész. Rengeteg bukás, rengeteg siker, hatalmas isteni megtapasztás, és utána rengeteg mélypont és csalódás. Egy ilyen csalódás következik most. Ne felejtsük azt, hogy egy rendkívül erős, szilárd meggyőződéssel bíró emberről lesz szó. Az ő történetét, Illés történetét folytatjuk tovább, ugyanis ezzel folytatódik a történet. Akáb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés cselekedett, tehát hazament, és lelkendezett Jezabelnek, hogy hogyan ölte meg fegyverrel az Illés az összes prófétát, és elmondta a tűzijátékot, beszámolt mindenről, és aztán azt olvassuk, hogy és Jezabel egy követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel, úgy bánjanak velem az istenek, és úgy segítsenek, a holnap ilyenkorra azt nem teszem az életeddel, amit te cselekedtél, azoknak az életével egytől egyik. Ki foglak nyírni, meg foglak ölni Illés azért, amit tettél. Persze, ha odafigyelünk, akkor láthatjuk, hogy ez csupán egy fenyegetés volt, mert ha Jezabel komolyan gondolta volna, amit üzen, akkor nem üzen, hanem levágatja Illést. Oda megy és kész. Vége a történetnek. De döbbenetes az, hogy Illésnél mégis betalál ez a fenyegetés. És azt olvassuk, hogy amikor ezt meghallotta, fölkelt, elment, elszaladt, és elkezdte félteni az életét. Ez a hihetetlenül bátor ember elkezdi félteni az életét, és lement Beersebába. Annyira megrémül Jezabel fenyegetésétől, hogy hirtelen elkezdi félteni az életét, ugyanúgy, mint a többi rejtőzködő próféta, a többi rejtőzködő Isten hívő, akkor Illés idejében, akik nem mertek ugyanígy kiállni Illéshez hasonlóan a meggyőződésük mellett. És szalad Illés, és nem olvassuk azt, hogy és az Úr mondta Illésnek, hogy hova menjen, vagy hogy menjen el. Ő csupán a félelem vezérli, és biztos, hogy mindannyian voltunk így, amikor átéltük azt, hogy iszonyatos félelem van bennünk, félünk a jelentől, múltól, jövőtől, mindentől, és a félelem az soha nem jó tanácsos. Az nem egy jó tanácsos. Hirtelen elkezdi nagyobbnak látni Jezabel fenyegetését a mindenható Istennél. Szalad, csak úgy, mint Jónás, az Isten küldetése elől, Ninive helyett Tarzisba ment. 3 éve vérdíj van kitűzve a fejére. Halálos fenyegetés közepette által sarat 3 évig. És most valamiért mégis betalál ez a tüzes nyíl. Valamiért mégis kidönti őt, ledönti ezt az Illést, ezt a határozott meggyőződéssel rendelkező embert, férfit a lábáról. Mi történt? Mi történhetett? Minek tudható be ez a változás? Szerintem ugyanaz, mint az Emmausi tanítványoknál. A Bojki Laci tartott erről egy egész szombatot. Ugye, hogy pedig mi azt hittük. Nem erre számítottam, Uram. Illés forgatókönyve szerint minek kellett volna történnie? Akháb hazamegy, és le kellett volna rendeznie Jezabelt. Jezabelnek háttérbe kellett volna szorulnia. Jezabelnek el kellett volna hallgatnia a nagy erődemonstráció hallatán. És amikor Illés megtudja, hogy nem ez történt, akkor ugye egy teljes kudarcnak éri meg az egész addigi szolgálatát. És azt gondolja, hogy itt ér véget a történet, hogy itt fog véget érni a nagy történet, ennyi volt, Isten terve kudarcba fulladt, vége mindennek. Rákerül Illésre egy szemüveg, Jezabel félelme, a nem teljesült elvárásai, vágyai miatt, és minden beborul, és halni akar. És tudjátok, nekünk is pontosan ez a bajunk nagyon sokszor. Ez a sátán legerőteljesebb fegyvere, amikor egy nem teljesült vágyunk, egy nem teljesült elvárásunk elkezdi átvenni az uralmat az életünk felett. És félelmet kelt, frusztrációt, depressziót, amit csak akartok, és olyan könnyen elkeseredünk, és elfelejtkezünk arról a nagy történetről, amiben mi főszereplők vagyunk, és amiben ezek az életünknek, ezek a kedvezőtlen történései is valahogy értelmet nyernek. Hogy Isten az Ura a történetek, ő írja a történetet, nem én, nem Jezabel, nem a körülményeim, hanem Isten. Megfelejtkezünk arról, hogy mindez szerves része ennek a történetnek. Ez olyan, mint a, tudjátok, a szőttesnek a színe, meg a fonákja, hogy Isten nagyon ritkán mutatja meg a színét ennek a szőttesnek, az életünk szőttesének. Ugye mi ezeket a keszekusza szálakat látjuk csak, és csak azt nézzük néha, hogy ebből hogy fog kijönni bármilyen értelmes dolog, akár az én személyes életemre nézve, azt nem tudjuk. De Isten szövi a szőttesünket. Lehet, hogy most a kígyó magva, ugye az ősi forgatókönyv szerint, épp az asszony magvának a sarkát mardossa, de nem a kígyó magvája az utolsó szó. Nem Jezabelé lesz az utolsó szó. Illés elmegy Beersebába, ez az izraeli országrész déli, legdélebbi városa, tehát elkezdi elhagyni a csatamezőt, és aztán elment a pusztába, mint egy egynapi járó földre, és odaülve leült egy reketje bokor alá, és könyörgött, hogy hadd halljak meg. Elég most, Uram, mondta, vedd el a lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Ha már úgy is meg akar halni ez az Illés, ha tényleg komolyan gondolja, akkor miért nem rohant Jezabel karjaiba? Jezabel, öljél meg, itt vagyok, öljél meg engem. Ebből is látszik, hogy Illés nem akar meghalni. Ő nem az életét akarja eldobni, csak a törülközőt akarja bedobni. Ő ki akar szállni ebből a játszmából. El akarja hagyni a szolgálatát, ki akar szállni a hivatásából, ott akarja hagyni ezt az egész Isten bizniszt. Elege volt, nem bírja tovább. Csak hogy a forgatókönyv szerint, a forgatókönyvíró még nem végzett ezzel az Illéssel. Nem itt ér véget se a nagy történet, se Illés története. Kicsit olyan ez, mintha valaki föl akarná állni a Passió című filmnél, annál a jelenetnél, amikor kínozzák Jézust. És azt mondja, ezt nem bírom tovább. Nem bírom, tehát nem hiszem el, hogy ez happy end-el végződik. És kisétál a moziból. Vagy amikor a Matrix éppen megöli Neót. Ugye, és azt mondja, oké, hát ezt akkor felejtsük el. Ez nem az a film, amire én előfizettem. És nincs, biztos, hogy nem lesz happy end. De nem ezzel ér véget a történet. Voltál már úgy, hogy fel akartad adni? Ki akartál szállni? Akár a szolgálatból, akár az Isten követésből. Hogyha azt mondtad, hogy ha Isten ilyen, ha nem adja meg azt, amire vágyom, akkor inkább hagyjuk az egészet. Akkor én feladom. Nekem ez már túl sok. Vagy akár úgy is, hogy öngyilkos akartál lenni. Olyan nyomasztó teherként nehezedett rád az, hogy az Isten nem azt teszi, amit te vársz, és amiért imádkozol, és amiért küzdött, és mióta szolgálsz Istennek, és az Isten nem adja meg, és nem azt teszi, sőt, lehet, hogy pont az ellenkezőjét teszi. Azt mondod, ha ilyen az Isten, akkor vége, akkor az életemnek is véget vetek. Én ezt akkor éltem át, amikor a misszióban, negyedik éve szolgáltam már a cigányok között, egyszer csak elkezdett összeomolni ez a szolgálat. Az egyik faluban, az egyik legprominensebb faluban, tehát ahol a legelőre haladottabb volt már ez a munka, és majdnem ott tartottunk, hogy föláll egy gyülekezet, vezetőkkel, vénekkel együtt. az általam tanítványozott potenciális vezetők egyszer csak kibékíthetetlenül egymásnak estek, és egy nagyon durva konfliktus alakult ki, és nem akarták igénybe venni a segítségemet a konfliktus rendezéshez. Sőt, valaki mást hívtak be, egy másik pásztort, ott valaki területileg illetékes pásztort, és én ezt az én leváltásomként éltem meg. Egy óriási csalódás volt. Addig lelkileg, fizikailag is kimerültem, elég nagy falat volt akkor nekem ez a misszió. Csalódtam a szolgálatomban, nem azt vártam, nem ezt vártam, pont az ellenkezője történt annak, mint amit vártam. Gyülekezet helyett gyülekezet összeomlás, közösség összeomlás, csalódtam emberekben, Istenben, és egy egzisztenciális válságba került ismét az életem, már hívőként. És hirtelen elkezdtem értelmetlennek látni, nem csak a szolgálatomat, hanem az életemet is. És voltak öngyilkos gondolataim, nem annyira erősen, de megcsapott ennek is a szele. Ehhez társult az, hogy a bibliaiskolát, aminek most egy ilyen újabb verziójában tanítok, azt éppen akkor zárták be, és a helyi gyülekezetemben, tehát ahonnan kiküldtek engem akkor erre a szolgálatra, ott is egy nagyon komoly elhúzódó válság, konfliktus helyzet alakult ki. Csatározások keresztüzébe kerültem. Jó barátok is elkezdtek távolodni tőlem, távolságtartóak lettek, és az egyik csendes héten, ahová mi küldtük a romáinkat, az egyik prominens egyházi vezető pedig azt kezdte el terjeszteni rólam, hogy tévtanító vagyok a romáknak, akiket mi küldtünk hozzá egy teljes bizalommal. És akkor hazajöttek, és ugye elkezdtek eltűnni abból a gyülekezetből, az egy másik faluban volt, és a romák, az emberek. És egyszer nem tudtam, mi van. Nem tudtam, mi van. Mindaz, amiben szilárdan meg voltam győződve, és hittem, hogy jó irányba mennek a dolgok, az egyik pillanatra a másikra így összeomlott. Minden meggyőződésem szertefoszlott, hogy elkezdett szertefosztani. És ugye eszembe jutott ilyen igék, meg kedves tesók mondták, hogy megfáradnak a legjobbak is, megtántorodnak még a legszilárdabbak is. Igen, ezt tudtam, de ezt átélni, ez brutális volt, ez nem vigasztalt önmagában. És tudjátok, miért történt mindez, vagy miért, mi volt az egyik legfontosabb tanulsága ennek az összeomlásnak? Isten leleplezte a szívemet, méghozzá megmutatta azt, hogy én a szolgálatomból kezdtem el életet meríteni. Az Isten helyett, Istentől kaptam valamit, ezt a küldetést, ezt a szolgálatot, és elkezdtem ebből felépíteni az identitásomat. És tényleg így visszanézek, akárhol bemutatkoztam, akár merre mentem, mindig az első dolog volt az, hogy bemutatom, hogy én cigány misszióval foglalkozom, mert tudom, hogy bizonyos körökben ugye ezzel kivívhatom az embereknek a csodálatát, elismerését, és elkezdtem ebből életet, értelmet meríteni az Istennel való meghitt, mély szeretet kapcsolat helyett, és Isten ezt nem hagyta annyiban, és azt mondta, hogy akkor hadd boruljon, hadd éljem át az, hogy cserben hagy a bálványom. Amire az életemet kezdem építeni, és ha az nem Isten, akkor omoljon össze, hogy újra visszatalálhassak Istenhez. És egy lelkész barátom mondta el, amikor erről beszélgettünk, hogy azt mondja, hogy Gyuri, figyelj, nekem pedig egy nap az a szörnyű rémálmom volt, izzadtan keltem föl, hogy mi lenne, ha én nem lennék többé lelkész. És azt mondja, hogy nem tudtam értelmezni többé az életemet. És ez meg még jobban megrémisztette őt, hogy ő is ebből kezdte el az identitását meríteni. Jónás is meg akart halni, amikor nem az történt, amit ő várt. Prédikált Ninive ellen, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, és Ninive nem pusztult el. Isten nem adta meg neki az ő szíve vágyát, és Jónás is halni akart. Jónás is meg akart halni. Mózes is meg akart halni. Ő is egy hasonló kaliberű szolgája volt Istennek, mint Illés. És ő is azt mondja, hogy nem tudom egyedül hordozni ezt az egész népet, mert meghaladja az erőmet. Ha így teszel velem, inkább ölj meg engem, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Isten hozott a klubban. Isten hozott a klubba. Épp halni akarsz, nagyon jó. Akkor már többen vagyunk. Egyik lelkész barátom mondta ezt, még odakint Amerikában, hogy figyelj, ha még soha nem érezted úgy, hogy ki akarsz állni, ha soha nem érezted, hogy abba akarod hagyni a szolgálatodat, a Krisztus követést, akkor lehet, hogy nem is Krisztus követed. Akkor nem a csatamezőn harcolsz, hanem a kényelmedet szolgálod. Az ilyen krízisek szinte elkerülhetetlenek, akkor, ha ott vagyunk a csatamezőn, ott vagyunk az éles harcban, az éles küzdelemben. Illés azért akarja bedobni a törőközőt, azt mondja, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. hasonlítgatás, gyilkos dolog. Ugye, amikor elkezdem másokhoz viszonyítgatni magamat, ki mondta Illésnek azt, hogy ő neki bárkinél is jobbnak kell lennie? Ki mondta Illésnek, hogy ő neki egy Mózesnek kell lennie? Én bennem is ugyanezek zajlottak le. Néztem azokat a cigány misszionárius ismerőseimet, barátaimat, akik befutottak, akiknek jól megy. És hozzájuk képest én sehol nem vagyok. Pont az ellenkezője. És így épült le egyre jobban az önbecsülésem. De ki mondta, hogy bárkihez hasonlítanunk kell magunkat? Isten mindenkinek személyre szabott csomagot ad, mindenkivel személyesen foglalkozik. Én nekem nem kell másnak lennem, én nekem Suhai Györgynek kell lennem. És ez valahol felszabadító. És nekem az a célom, hogy megtudjam azt, hogy Isten mivé akarja formálni ezt a Suhai Györgyöt. Hogyan akar engem használni? Nagyon veszélyes dolog a hasonlítgatás. Na de nézzük meg, hogyan kezdi el Isten helyreállítani Illést, és ennek az egykor sziklaszilárd hívő embernek a meggyőződését. 5. vers, szerintem majd lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. Ugye ez egy ilyen tipikus reakció a depressziós embernél. És íme egy angyal érintette meg, és azt mondta neki, kelj föl, egyél. Mivel kezdődik? Mivel kezdődik Isten helyreállítása? Tessék? Hogy egyél, ugye ezt mondanánk, de volt előtte még valami. Mit csinál az angyal? Megérinti. Mondhatta volna Isten, eddig ugye Isten, amikor Illéshez szólt, akkor mindig azt mondta, és lőn az Úr szava Illéshez. Mondhatta volna azt is, hogy és így szólt az Úr Illéshez, Illés, kelj föl, mit csinálsz itt? Ugye nem, megérinti. Jaj, de vágyom néha erre az isteni érintésre. Nem újabb prédikációkra, újabb szenzációs üzenetekre, előadásokra, nagy bölcsességekre, lelkigondozói tanácsokra, hanem az Isten közvetlen jelenlétének a megérésére. Hogy érintsen meg, nyúljon hozzám az Isten, érezem, hogy ő az, és még mindig törődik velem. Nekem egy könyv olvasása jelentett egy ilyen Isten élményt, nem régiben, egy bibliai mondani valójú könyv, szóval nem akarsz többé gyülekezetbe járni, nem tudom, hogy valaki olvasta el. Biztos, hogy sok kivetni való is van benne, de egy olyan Isten képet vázolt föl, ami újra fölébresztette bennem a szeretetet és a reményt a valódi Isten valódi szeretete iránt. Illetve, amikor épp egy évvel ezelőtt ezen az Illés történetén gondolkodtam, és pont az eső megérkezésének az epizódján, és amikor sétáltam az utcán, akkor elérett az eső. És jött szembe velem valaki, és azt mondta, hogy figyelj, észrevetted, hogy csak ott esik az eső, ahol te sétálsz? És tényleg az történt. Csak ott esett. Bármerre mentem, csak ott esett az eső. És ezek azok az élmények, amikre szükségünk van, hogy az Isten bemutatkozzon újra, és megérintsen bennünket. És aztán azzal folytatódik, illetve ezután jön az, hogy megeteti és megitatja Illés, tehát nem teljesíti az ő kívánságát, nem veszi el az életét, bármennyire is halni szeretne, nem száll be ebbe a játszmába Illés, nem társul oda az ő depressziójához, nem segít rá a depressziójába, hanem elkezdi az ő fizikai szükségleteit rendbe tenni. Eteti és itatja. És nagyon fontos, hogy lássuk ezt az előzmények fényében. Volt egy szövetségi vacsora ott fenn a hegyen. Akháb és a nép fölment újra az Isten jelenlétébe, és Isten megerősítette velük a szövetséget. Ekkora hűtlenség után Isten békejobbot, az ő kegyelmét, az ő szeretetét ajánlotta föl az ő népének. És azt mondta, hogy érezzétek és ízlejétek, hogy mennyire szeretlek benneteket. Én azt gondolom, hogy Illés most Illéssel teszi ugyanezt. Ez egy szövetség megerősítési vacsora. Amit ő a néppel tett, most a személyesen vele csinálja. És ezzel is jelzi felé az Illés. Engem nem csak a nép sorsa, nem csak a nagy történet érdekel, nem csak a misszió, a küldetés, meg a te szereped a küldetésben, hanem te magad, a misszionárius is, az egyes hívő, az én gyermekem is érdekel engem, az én gyermekem sorsa. És Isten úgy dönt, hogy megmutatja az ő törődését egészen személyesen. Amikor körülnézett, íme a fejénél egy forró kövön sült lángos és egy pohár víz volt, akkor evett és ivott és ismét lefeküdt. Figyeljetek, a fejénél, olyan, mint amikor ágyba hozzák a reggelit. Fröcsög ez a rész az Isten szeretetétől, gondoskodásától. Micsoda hihetetlen kedvesség. És ne felejtsük el, hogy Isten ezt azért csinálja, hogy helyreállítsa Illés meggyőződését. Ez is a meggyőződésünk helyreállításának az egyik legfontosabb eszköze az úrvacsora, amiben most lesz részünk nem sokára, hogy ő személyesen velem is törődik. Ő nem egy távoli, hatalmas király csupán, akinek az ő terve mindennél fontosabb, hanem egy olyan szerető mennyei apuka, aki lehajol, és hogyha össze van törve az egyik báránykája, akkor azt összerakja újra, azt felépíti, helyreállítja. És erről a szeretetről akarja meggyőzni őt Illést Isten, és erről szeretne meggyőzni bennünket is. Illés eszik, iszik, mély álomba merül, és ez így rendben van. És Illés csak pihen. Nincs más dolga, mint hogy egyen, igyon és aludjon, mint egy baba. Mint az én pici lányom. És hogy ez így rendben van. Jónásnál nem volt rendben. Ott megkérdezte, hogy mi lel téged, te nagy alvó? Mit alszol itt? Menjél dolgodra. De Isten tudja, hogy most itt nem ennek van az ideje. Figyeljétek meg, hogy semmilyen küldetés nincsen. Semmilyen küldetésről nincsen szó. Isten nem ad neki egy újabb megbízást itt ennél az evésnél. Egyszerűen csak eteti, itatja, altatja. Olyan jó lenne néha így megnyugodni az Isten tenyerén, nem? Az ő gondoskodásában, hogy annyira buzgolkodunk, megyünk, mindegy, hogy az Istenért vagy a saját vágyainkat hajszol, de egy rohanó világban rohanunk együtt a világgal, és beszippant ez az egész őrület, ez az egész pörgés, és az Isten azt mondja, hogy figyelj, mikor fogsz már végre megpihenni? Azt akarod, hogy te is így összeomoljál? Ez kell, tehát el kell, hogy juss idáig, hogy igazán meg tudjál pihenni az Isten szeretetével. Nem ezért adja nekünk a nyugodalom napját, hogy elkerüljük ezt az összeomlást, hogy pontosan, hogy fel tudjunk töltődni ehhez az őrülethez. De ehhez meg kell nyugodnunk valamikor az Isten tenyerén. És az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és azt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való utad van. Fontos, hogy lássuk, eltelt valamennyi idő, hogy itt egy második evésről van szó. Az első az a szövetség megerősítés, a szeretet kapcsolat, az Isten törődésében való megnyugvást szolgálta, az Isten vendégszeretetének az átélését, ez pedig egy útra való tápláltatás, ez pedig egy küldetésre való felerősítés, tápláltatás. És én azt gondolom, hogy az úrvacsorában mind a kettőnek benne kell lenni. A megnyugvásnak, és annak a tudatának is, hogy nekünk most küldetésünk van, Isten egy útra táplált bennünket, mi egy útra valót kapunk. Mire utalhatott ez az erőt felett való út? És fölkelt, evett és ivott, és 40 nap és 40 éjjel ment annak az ételnek erejével egészen Isten hegyéig, a Hórebig, ez a sínai hegy. Fontos lássuk azt, hogy nem olvassuk azt, hogy Isten szólt Illésnek, hogy menjen a Hórebhez. Nem tudjuk, hogy miért oda megy, és azt sem tudjuk, hogy vajon ez volt-e Isten parancsa, és ugye amikor odaér, akkor megkérdezi tőle Isten, hogy mit keresel itt Illés, mit csinálsz itt Illés. Mindenesetre Illés elindul. 40 nap, 40 éjjel, ugyanúgy, ahogy egykor Izrael népe vándorolt 40 éven át a pusztában, az ígéret földje felé a Hórebtől, Illés most pont fordítva megy, ő épp elhagyni készül a csatamezőt, elhagyni készül az ígéret földjét, az Istentől rendelt helyét. És lehet, hogy azért megy oda, mert vissza akar menni a kezdetekhez. Szóval olyan nagy a káosz, olyan nagy a zavarodottság bennem, hogy vissza akarok menni oda, ahol ez az egész történet elkezdődött, amikor Isten szövetségre lépett a népével, hogy újra megtaláljam ezt az Istent, és újra megtaláljam a küldetésemet. És bement ott a barlangba, és ott töltötte az egész éjszakát, és így szólt hozzá az Úr szava, mit csinálsz itt, Illés? Most olvassuk először azt, hogy Isten szól Illéshez, és nem egy utasítást kap, hanem egy kérdést. Kár, hogy nincs hangfelvétel erről a kérdésről. Olyan jó lenne tudni, hogy mondja ezt Isten. Ugyanúgy, mint amikor Ádámnak mondta, hogy Ádám, hol vagy? Számonkérés? Számonkéri Illést? Mit csinálsz itt Illés? Mi a csodát csinálsz itt Illés? Nem itt kéne lenni, vagy valahol máshol kéne lenni? Van, amikor ez a kérdés, ami itt a Héberben szerepel, ugye ez máshogy is előfordul, van, amikor tényleg számonkérést jelent, van, amikor egy költői kérdés, Ugye, hogy mi lel téged, te tenger, hogy megfutamodtál? Vagy Isten kérdezi Jeruzsálem lakóitól, mi lel téged, hogy mind fölmentetek a háztetőkre? Mit nekem te zordon Kárpátoknak? Ja, ez máshonnan van. És van egy olyan helyzet, vagy vannak olyan helyzetek, amikor ez segítő szándékra utal. Amikor egy őszinte érdeklődést, törődést fejez ki. Az Úr angyala kérdezi az elkeseredett Hágárt, amikor Ábrám elzavarja őt, azt mondja, Hágár, mi bánt téged? Vagy amikor Dávid kérdezi az ő feleségét, Becsabét, mit kérsz? Miben segíthetek? Mit kívánsz? Vagy a perzsa király kérdezi Eszter királynétól, mit kívánsz, Eszter királynő? Mit segíthetek? Mi a kérésed? És én azt gondolom, hogy Istennek ez a kérdése, ez egy ilyen őszinte érdeklődést mutató kérdés. Illés, mi hozott ide téged? Mondd el, mi bánt téged? Mi az, ami pont ide hozott téged? És Illésből továbbra is csak dől a keserűség. És belelátunk Illés szívébe. Eddig Isten szívébe láttunk bele, most pedig belelátunk Illés szívébe. Ő pedig ezt mondta, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert elhagyták szövetségedet, Izrael fiai, oltáraidat lerombolták, prófétáidat pedig fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Hát ez elég érdekes, ez a kifakadása Illésnek. Olyan, mintha nem is történt volna. Ez a Kármelhegyi nagy ütközet. Olyan, mintha le se ölték volna a prófétákat. Olyan, mintha mindaz, amit ő tett, az nem érne semmit. Mintha nem történt volna semmi eddig. Egy más szemüveg van Illésen, és ugyanaz történik vele, ami velünk szokott történni, amikor egy nagyon nagy kudarc, egy nagyon nagy összeomlásban vagyunk, akkor hirtelen minden elveszti a jelentőségét. Hirtelen minden, ami addig történt, sőt, a múltunk, a jövőnk, a jelenünk, minden, az egész életünk tök értelmetlenné válik. És ilyenkor jönnek ezek a szavak, hogy nekem soha nem adott az Isten társat, lakást, egészséget, mit szokott még lenni, stb. Ugye, barátod. És hogy nem is fog, soha nem is fog. Felejtsük el ezt az egészet. Pedig mennyit szolgáltam őt, pedig mióta könyörgök érte. Nézzük Illés panaszát. Azt mondja, buzgókodtam az Úrért, a seregek Istenért. Igen, de valamiért kiégtél. Valamiért kiégtél ebben a nagy buzgókodásban. Érdemes lenne megnézni, hogy vajon miért. Jó lenne tudni. Mert elhagyták szövetségedet, Izrael fiai. Igen, de a Kármelhegyen már visszatértek ehhez a szövetséghez. Hát Isten is hozta az esőt, a szövetség áldását, megpecsételt egy szövetségi vacsorával. Nem kéne ennek egy kicsit örülni? Oltáraidat lerombolták. Igen, de ez önmagában annyira nem nagy tragédia, mert az egyetlen hiteles szentélye Istennek az Jeruzsálemben van. És Isten is lerombolta a maga oltárát, amit Illés épített. Prófétáidat megölték karddal. Oké, de aztán Illés is lemészároltatta a Baál prófétákat. Tehát a mérkőzés állása 1-1. Oké, tehát nem áll vesztésre Isten ügye. Egyetlen dolog nem stimmel, hogy Jezabel nem tért meg. De ez úgy látszik Illést, ez teljesen kiborítja. És azt mondja még végül, hogy én egyedül maradtam. Tudjuk, hogy ez nem igaz. 100 prófétát elrejtett ez a bizonyos Obádjáhú. Lehet, hogy Illés arra gondol, hogy ő az egyetlen, aki még nyíltan meri vállalni az ő hitét, ez talán felmentheti őt, de inkább úgy tűnik, hogy itt egyfajta messiás komplexussal küzd ez az Illés, amikor azt gondolja, hogy én vagyok az egyetlen igaz hívő egész Izraelben. Ugye, kész, és ha én most meghalok, Uram, akkor véget ér a te ügyed, véget ér a te missziód. És engem is halálra keresnek. Na de hát 3 évig halálra keresték. Addig is Isten védte, és ezután is Isten fogja őt védeni. Akkor mi is a gond? Ezt tudtátok, hogy egészen addig elpusztíthatatlanok vagyunk, amíg be nem töltjük Istentől rendelt küldetésünket? Nincs mitől félnünk. Ha meg betöltöttük, akkor miért akadnánk tovább itt maradni? Ugye, semmi Jezabel nem nyúlhat Illéshez, sem az Isten nem öli meg őt, nem hallgatja meg az ő kérését. Szóval akkor mi is a baj? Hát biztos átéltétek ti is, hogy egyszerűen már az egy fél megoldás, hogy elmondhatom azt, hogy mi van a szívemben, nem? És az Isten elbírja. Én kijönthetem neki a keserűségemet, a halálvágyamat, a csalódásomat. Szoktam így mondani, hogy dörömbölhetek a mellkasán, mint egy gyerek, akinek elveszik a játékát, mert ő elbírja, és azt mondja, hogy gyere már, na végre őszinte vagy, mondjad, mit érzel irántam, és Isten elbírja. Mondjuk neki, mondjuk meg neki a frankot, ami bennünk van. Ő nem fog tőlünk megijedni, és nem fog tőlünk elfordulni, látjuk Illésnél is. De Isten nem áll meg itt. Egy újabb erődemonstráció következik, egy újabb természeti jelenség, hasonló egy kicsit ahhoz, ami a Kármel-hegyén is volt, amikor a tűz szállt alá az égből, és ezt felolvasom csak így, hogy érezzük ennek a sodrását, hogy kibontakozzon a kép, hogy miről szól ez az erődemonstráció. Ez áll egész pontosan a szövegben. És ezt mondta az Úr, jöjj ki és állj a hegyre az Úr elé. És íme az Úr haladt el, és nagy és erős szél, megszaggatta a hegyeket, és porrá zúzta a kősziklákat az Úr előtt. Nem a szélben volt az Úr. És a szél után földrengés, nem a földrengésben volt az Úr. És a földindulás után tűz, lehet, hogy villámlás, nem a tűzben volt az Úr. És a tűz után vékony csend hangja. Vagy néma csend hangja. Tehát nem egy halkész szelíd hanga, hogy nagyon sok biblia fordítás hozza, hanem egy vékony csend hangja. Hogyan értelmezzük ezt a jelenetet? Lehet, hogy Isten azt akar érzékeltetni ezzel a jelenettel, hogy ő mit érez a Baál kultusszal szemben. Egy tomboló vihar. Olyan az ő indulata, az ő féltékeny haragja Izraellel szemben, mint egy tomboló vihar, mint a vihar tombolása, és lehet, hogy ezt jelképezi a vihar. Igen, de azt olvastuk, hogy az Úr nem volt ezekben a természeti elemekben, tehát nem az Úrról szól ez a vihar. Akkor miről szól ez a vihar? Hát úgy tűnik, hogy a Baál viharról. Tombol ez a vihar Izraelben, persze vitatkozhatunk ezen, lehet, hogy az Illés szívében dúló viharról is szól, ezt nem akarom kizárni, de a történet egészét nézve én úgy látom, hogy ez a Baál tombolását, Jezabel tombolását fejezi ki ez a vihar, és itt egy vihar lecsendesítésről van szó. Tombolnak az elemek, és utána hirtelen csend lesz, mint amikor egy zenebűben a crescendo után hirtelen elhallgat az összes hangszer. És néma csend hangját lehet hallani. 800 évvel később eljött Jézus, és ugyanezt mutatja be. A testélet Isten lecsendesíti az elemek tombolását, lecsendesíti a vihart. És ott is ugyanezt olvasjuk, és néma csend lett. És nagy csend lett. Ugyanezzel a képpel írja le a Zsoltáros és Isten múltbeli szabadítását, amikor azt mondja, hogy megállította a szélvészt, hogy lecsendesedjék, és lecsendesedtek a hullámok. Egy ilyen Istenünk van, aki ennek a specialistája, hogy lecsendesítse a viharokat az életünkben, a nyugati kultúrában, bárhol ezen a világon. És ő le fogja csendesíteni, akármilyen vihar dúl is most az életünkben. Ne gondoljátok, hogy Isten tétlenül nézi a mi viharainkat. Ne gondoljátok, hogy ő így távolabb lép, és azt mondja, hogy én megvárom, még végig szenveded ezt az egészet, aztán, hogyha talpra álltak, akkor majd beszélgetünk. Nem, Illés elkötelezett az ő népe iránt, elkötelezett az ő nagy története, az ő terve iránt, a világ helyreállítása iránt, és minden, ami ezzel szemben, ezzel ellen munkálkodik, és vihart kavar ebben a világban, azt ő le fogja csendesíteni, ki fogja gyomlálni az életünkből is, és ebből a világból is. És lehet, hogy éppen ez a vihar lecsendesítés zajlik most, a nyugati meggyőződés nélküli kultúra lecsendesítése azzal, hogy jönnek be ezek a muzulmán tömegek. És Isten ezt is föl fogja használni arra, hogy lecsendesítsen egy vihart. Persze ez újabb viharokat fog kelteni, de a kérdés az, hogy ott akarunk-e lenni. Ott akarunk-e lenni ebben a vihar lecsendesítésben. Ott akarunk-e lenni Isten történetében, ebben a misszióban. Be akarunk-e állni ebbe a történetbe. És tudom, hogy nem mindenki érzi magát erre készre, és tudom, hogy nem mindenki van még meggyőződve erről, hogy hol a helyem, mi az én küldetésem, tényleg mi az életem értelme. És lehet, hogy pont a beteljesületlen vágyaid, a nem teljesült elvárásaid okozzák most a legnagyobb csalódást, legnagyobb mélypontot. Hadd biztassalak téged azzal, hogy Isten helyre akar állítani. Azt mondja, bíz bennem, ahogy Illést helyreállítottam, téged is helyre foglak állítani. És van folytatás ennek a történetnek, milyen megyünk tovább, de azt értsétek meg, hogy az Isten célja nem csupán a mi helyreállításunk. Őneki nem az az elsődleges célja, hogy mi boldogan éljünk, még meg nem halunk, hanem az, hogy az ő csodálatos terve végbe menjen, és ebbe a tervbe akar bevonni bennünket, és nem attól leszünk boldogak, hogy a mi vágyaink teljesülnek önmagunkért, vagy a mi saját boldogságunkért, hanem abba, hogyha beállunk ebbe, belesimulunk ebbe a csodálatos isteni tervbe, a mi mennyei atyánknak a csodálatos gondolataiba, a csodálatos tervébe, és ebből fakad a boldogságunk, és az ebben fog kiteljesedni az Istennel való kapcsolatunk is. És ebbe hívja vissza most Illést is az Úr. Amikor lecsendesedik a vihar, akkor így szól Isten szava Illéshez. Mit csinálsz itt, Illés? Újra megkérdezi tőle. Mit csinálsz itt, Illés? És Illésből újra dől a keserűség. Úgy is fordíthatnánk ezt, hogy mintha Isten azt mondaná, hogy most, hogy láttad ezt az erődemonstrációt, most, hogy megmutattam neked, hogy én le tudom csendesíteni az élet viharait, és ezt a Baál vihart is, most mit csinálsz még itt? Tehát mire vársz? És Illésből dől a panasz. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert elhagyták szövetségedet, Izrael fia, oltáraidat lerombolták, profétáidat fegyverrel ölték meg, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Mintha nem értette volna meg azt a kódolt üzenetet. De én úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy mintha Illés azt mondaná, hogy oké, én értem, hogy te le fogod csendesíteni ezt a vihart, oké, én értem, hogy neked van itt egy terved, hogy nem ért még véget ez a történet, és te vagy a világ történelem, és Izrael történetének és az ura, és az én életem történetének és az ura, de én attól még piszkosul egyedül vagyok. Ja, piszkosul egyedül vagyok. Ja, és velem mi lesz? Hogy várod el, hogy ilyen piszkosul egyedül én beálljak ugyanolyan lelkesedéssel a te tervedbe? És erre válaszol Isten a következő versekben. Ezt mondta neki az Úr, menj el, tér vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáelt Arám királyává. És Jéhut, a Nimsi fiát kent fel Izraelben királyá, és Elizeust, az Abél Meholai Sáfát fiát, pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki megmenekül Hazael kardjától, az Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, az Elizeus öli meg. Három embert nevez ki Isten, akik segíteni fognak Illésnek a vihar lecsendesítésében. Tehát ez nem munkaterápia, lehet benne egy olyan rész is, hogy Illés újra feladatok bízok rád, hanem ez válasz az Isten Illés egyedül létének a kérdésére, megosztja vele a szolgálat terét. Nem egyedül kell ezt csinálnod, és kap egy segítőtársat. És tudom, hogy ennek a szónak itt terhelt jelentése van, és nem baj, ha ezt is beleértitek. De értsétek meg ennek a lényegét, hogy a segítőtársat Illés a küldetése betöltéséhez kapja. Tehát Illésnek a küldetés tudatában, az Istennel való kapcsolatában, és a küldetés tudatában kellett megerősödnie ahhoz, hogy Isten odaadhassa neki ehhez a küldetéshez, ennek a küldetésnek a betöltéséhez ezeket a segítségeket, beleértve Elizeust, a segítő társad. Mózesnek is ugyanígy válaszol, akiről ugye korábban beszéltünk. Azt mondja Mózes, nem bírom én egyedül hordozni az egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, inkább ölj meg engem, ölj meg, ha kedves vagyok előtted. Ezt mondta azért az Úr Mózesnek, gyűjts egybe nekem 70 férfit Izrael vénei közül, és elszakítok abból a lélekből, amely te benned van, és beléjük teszem, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne egyedül kelljen hordoznod. Jönni fog a segítség. Okay, ha más üzenettel nem mentek haza, abban az összetörtségben, amiben vagytok, még így a hét vége felé is, ezt higgyétek el, hogy Isten látja a terheiteket, látja azt, hogy miben vagytok, és jönni fog a segítség, küldeni fogja a segítséget. Csak figyeljetek rá. Én ezt éltem át, ezt az isteni különleges gondoskodást ebben az összetörtségben, ebben a szolgálatommal kapcsolatos csalódás során, hogy amikor a legmélyebben voltam, egyszer csak megjelent épp abban a faluban egy amerikai misszionárius, egy idősebb, 72 éves misszionárius, aki már úgy értette meg, hogy vissza kell költözni Amerikában, azelőtt itt dolgozott Magyarországon, és amikor visszaköltözött Amerikába, akkor egyszer csak szólt neki az Isten. És azt mondta, menj vissza Magyarországra. És miért menjek vissza Magyarországra? Hát uram, hát lezárult a szolgálatom, én 72 éves vagyok, nyugdíjba szeretnék menni. Most már szeretném élvezni egy kicsit a kapcsolatot a családommal. Menj vissza Magyarországra. És nem értette, hogy miért kell visszamenni. Már megtanulta azt, hogy jobban teszi, ha Istennek engedelmeskedik, és visszament. Pakolt újra, és visszament. És azt se tudta, hogy hova kell menni. És akkor egyszer csak jött egy telefon. Én hívtam őt, mert a gyülekezetben, abban a faluban, ahol van egy református gyülekezet is, a lelkész mondta, hogy volt itt annak idején egy misszionárius, és úgy hallotta, hogy ismét visszajött, és akkor én felhívtam ezt a misszionáriust, és akkor mondta neki Isten, hogy na, ezért kellett visszajönni. Isten visszaküldött egy misszionárius, csak értem, semmi más dolga nem volt. Jó, talált magának, de ez volt az elsődleges küldetése, hogy ott legyen és engem bátorítsa. Hát, egyszerűen megsemmisítő volt ez az isteni szeretet, törődés. Az Isten ott van veled. Ott van veled. Nem mindig érzem, én sem mindig érzem. Illése mindig érezte. De higgyétek el, hogy Isten nem fog titeket hagyni meghalni. És nem fogja hagyni azt, hogy céltévesztetté váljon az életetek. De a segítséget azt mindig a küldetésünk betöltéséhez küldi, és ebből jön a boldogság.